hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, már is könyvben utazunk a következő egy órában, itt a hétvégi menetrendben. Ma a témánk Kuba, mert hogy Kuba utánozhatatlan, és megérdemli, hogy megismerjük. Ezt vallja Ana Camejo, aki Kuba Mia című könyvében 500 pontban mutatja be az országot, amelybe évekkel ezelőtt beleszeretett. Olá Andrea interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ahhoz, hogy Kubában éljek és Kubát megéljem, nem csak beszélni tanultam meg egy számomra addig ismeretlen nyelven, újra tanultam szinte mindent, épp csak járni nem. Aki itt akar boldogulni, annak meg kell tanulnia kubásan közlekedni, kubásan gondolkodni, vásárolni, zöldséget és gyümölcsöt választani, viselkedni, nem szégyenlősködni, táncolni, lebegni, nem fennakadni. Újra tanulni a logika törvényeit, vagyis elsajátítani ezt a helyi sajátos logikát, mindig tudni, hogy mi merre, hány méter, magabiztosnak lenni, mosolyogva beszélgetni, betéve ismerni a 24-es szorzót. Kuba mindig tanít, én rengeteget tanultam, sok mindent átértékeltem a havannai életben. Ezt írja a Kuba Mia című könyvében Ana Camejo. Ebben az órában valóban könyvben utazunk, de nem egy regénnyel, hanem egy egészen sajátos úti könyvvel, amely nem csak látnivalókról, történelemről, kultúrtörténetről, utazási szabályokról, nélkülözhetetlen információkról szól, hanem egyfajta életérzésről, ami semmi máshoz nem hasonlítható. A gyönyörű fotókat, életképeket Luis Cubarba készítette. A könyvben található 500 érdekes bejegyzés közül néhányat fel is olvasok, hiszen a szövegstílusa is igazán élvezetes, jó, ha megismerik.
Könyvben utazom.
Szerinted az a sztereotípia, ami Kubáról él az emberekben, az mennyiben reális? Szóval, hogy mit tapasztalsz, amikor megérkeznek akár vendégeid, és kíváncsiak bizonyos dolgokra, akkor mi okoz nekik meglepetést, hogy ja, hát ez nem is olyan?
Azt gondolom, hogy párhuzamosan több sztereotípia él. Nyilván attól függően, hogy kinek milyen az érdeklődése. Van, aki csak a zenét, táncot látja Kubában, van, aki az első, ami az eszébe jut esetleg, hogy igen, van még ott valami fura politikai helyzet, meg a szivarok, és van még egy pár ilyen tipikus sztereotípia, és azzal együtt, hogy Kuba ennél sokkal-sokkal több, és többet is ad, de abszolút hozza is ezeket a sztereotípiákat. És nagyon sokan hátra tudnak hagyni elvárásokat, szokásokat, valahogy Kubában sikerül az emberek nagy részének úgy kicsit átalakulni, ha csak egy rövid időre is, hogy tényleg nyitottan, befogadóan, a helyi szokásoknak, helyi jóságoknak megfelelően élje ott az élményeit. Már amikor megérkezünk általában Havannába, de akárhova Kubában, és az a meleg, párás levegő, az a hangzavar, az a sajátos rohangálás, meg a pálmafák látványa, az valahogy automatikusan elkezd kiváltani egy csomó reakciót. Ha valaki érdeklődő, befogadó, ez egy rendkívül gyorsan működő folyamat szerintem. Könnyű elfogadni Kuba szabályait vagy szabálytalanságait.
Azt írod a könyvedben, ami szenzációs, mert egyrészt nagyon személyes, másrészt nagyon informatív. 500 apró szemelvényt írni erről a nagyon különleges és számunkra nagyon ismeretlen országról, az nagyszerű vállalkozás, de azt írod benne, hogy a változás és a változatlanság az ugyanúgy ott van.
Kuba tényleg nagyon végletes, és sok mindenben igaz ez, hogy ez is igaz, meg az ellenkezője is. A változatlanság kezdve az autókkal tényleg, ami a leglátványosabb, mert 60-65 éves autók úgy működnek, mintha maiak lennének. Az épületek is. Nagyon sok mindenben a hagyományőrzésben is látszik, ahogy ők szeretik és tartják a saját kultúrájukat, ez sok országra már nem igaz szerintem manapság. Hát a politikai helyzet állandósága nagyon egyedi, és ez érezhető mindenben, ahogy éljük a mindennapokat, ahogy az utcán még mindig köszönünk egymásnak, ahogy mindenkinek van mobiltelefonja és használja is, de attól még a legtermészetesebb, hogy ha közel lakik, inkább átugrom és úgy beszéljük meg. A változás pedig, ami talán elkerülhetetlen az egész világon. Fejlődik is a világ, a környezet is változik, Kuba sem olyan nagyon elhatárolt már, mint régen, így aztán a kubai fiatalok rahatnak a világban máshol élő fiatalok, a technológia, és hogyha hát egy kicsit eltekintünk, a másik végletes része az, hogyha hoznak egy döntést, az azonnal érvényes. Hogyha módosítanak valamin, az vagy azonnal, vagy néha még akár visszamenőleg lesz érvényes. Politikai döntésekről van szó, de hatalmas dolgokról. Például nemrég eltörölték a két pénznem egyikét. Ezt természetesen nem oldhatták meg azonnali hatállyal, de viszonylag rövid határidőt szabtak neki, és nem volt felvezetve. Tehát, hogy ez nem úgy nézett ki, hogy számíthattunk rá, hogy majd lassan. Persze számítottunk rá évek óta, mert az emberek beszélnek mindenről, de tényleg egyszer csak arra ébredtünk, hogy hoppá, le kell rakni az egyik pénznemet, még elfogadgatják itt-ott, ahogy lehet, pár hónapig, de jó, ha tudjuk, hogy mostantól ez nem lesz. Tehát, hogy elég nagy dolgokban elég hirtelen módosul. Vagy hogy mit lehet, mit nem. Kubában még mindenhol lehet dohányozni, mindenhol minden nyitott. Egyik napról a másikra úgy döntöttek, hogy a hotelekben már nem lehet. Kirakták mindenhol a táblákat. A turisták is meglepődtek, akik 3 nappal azelőtt érkeztek, hát még a helyiek. Aztán persze arra is rájöttek, hogy ez a szivar országában nem annyira működőképes dolog, és egy pár hónappal később a tilos dohányozni táblák alá kirakták a mutálakat, és újra lehetett. Minden változik, ugyanakkor mégis olyan állandó, és ezekben a mixekben élünk igazából.
De akkor tulajdonképpen a kubaiak már megedződtek, tehát nekik ez természetes, abszolút. És nem lázadoznak, nem morognak bevásárláskor, vagy nem tudom, az utcán, hogyha találkoztok.
Szerintem a morgás amúgy sem jellemző. Mindent könnyedséggel és humorral kezelnek. Nagyon jókat tudunk magunkon nevetni, kis dolgokban, magánéletben, meg ilyen nagyobb léptékű dolgokon is. És azt hiszem, hogy a kubaiaknak az egyik legjobb tulajdonsága tényleg, hogy mindent könnyedséggel kezelnek. Megnézik, hogy lehet-e valamit csinálni, ha nem tetszik az adott helyzet, de ha nem, akkor megyünk tovább. És azzal foglalkozunk, aminek örülünk.
Megmondod, hogy neked mi volt az az impulzus, ami ott tartott téged, tehát ami oda köt téged az első pillanattól?
Most már talán tudok erre válaszolni, de nagyon sok évig gondolkoztam rajta én is, és nem volt egyszerű, mert ez egy nagyon erőteljes érzet. Én amikor nyaralni mentem először Kubába, akkor azt éreztem, hogy ide tartozom. Azt éreztem, hogy ez az a világ, ami bár nem mindig egyszerű, de az alapelvei vagy az alapműködései azok, amik számomra nagyon-nagyon kedvesek és kényelmesek. Kicsit beletartozik ebbe az a hagyományőrzés, amit az előbb beszéltünk, a régi értékek, ez a könnyedség, az a mérhetetlen szabadságérzet, hogy a kubaiak nagyon-nagyon elfogadóak. Sokszor sokan Európában is azt hiszük, hogy azok vagyunk, nyiladozunk, de az a természetes ősi elfogadó hozzáállás az talán nehezen tanulható, és ez volt az, ami a legjobban húzott engem Kuba felé, és talán a közhelyek is. Igenis számít, hogy nagyon meleg van, hogy mindig meleg van, ez is segíti a könnyedséget, a gyönyörű tájak, a gyönyörű helyek, és egy csomó olyan tényező, ami innen nézve furcsa, az ott inkább kalandos, aztán már nekem is természetessé vált tényleg a bevásárlási módok, a mennyire vagyunk hangosak bizonyos helyzetekben. Ezek számomra inkább könnyedséget jelentenek.
Ezekről a furcsaságokról beszéljünk, meg hát a hőség miatti szokásokról, ugye írsz arról, hogy egy háztartást vezetni, az micsoda kihívás ilyen körülmények között. Ez az izgalmas a könyvedben, hogy látjuk a politikát, ha azt akarjuk, látjuk a természeti szépségeket, és ott vannak ezek a nüansznyi dolgok, amire nem is gondol az ember.
Nekem a bevásárlás volt az első nagy kihívás. Nyilván már nem nyaraló, meg turistaként, hanem amikor már kiköltöztem, és úgy döntöttem, hogy akkor itt élem a mindennapjaimat. Elmenni piacra, megérteni, hogy amikor azt mondják, hogy valami ennyi vagy annyi pezóba kerül, akkor melyik pezóra gondolnak a kettő közül, elég nagy a különbség. Aztán, mikor ezt elkezdem megtanulni, akkor megtanulni azt is, hogy olyan zöldségek, gyümölcsök, amiket én sose láttam, ne azt vegyem meg, ami tetszik, mert az 5 perc múlva már nem fogom tudni elfogyasztani, hanem azt vegyem meg, ami majdnem jó. Melyiket hogy tárolni, mi az, ami sose tudtam előtte, hogy a banánt nem szabad a hűtőbe rakni. Most már tudom, hogy ott fog megromlani, túlérni. Szóval, hogy csomó ilyen, hogy már onnantól kezdve, hogy megveszem, utána, amikor hazamegyek, egy picit se várhatok, milyen formába kell elrakni. Ezeket érdekes volt megtanulgatni. Ebben egyébként az akkori szomszédaim voltak nagyon-nagyon nagy segítségemre.
A picit sem várhatok, az azt jelenti, hogy a meleg miatt mindent be kell tenni a hűtőbe?
Uh-huh. A meleg miatt. Nagyon sok mindenre kell figyelni, és az éjszaka tekintetében meg már mondjuk a rovarok miatt is. Ezek nem feltétlen veszélyes dolgok, csak egyszerűen meg kell szokni.
Azt írod, hogy meg kell tanulni, hogy mit jelent kubásan közlekedni, gondolkodni.
A kubaiak nagyon nyitott népség, szerintem ezt sokan tudják, vagy feltételezik, ugye latinok, és talán a leglatinabb latinok. Nagyon befogadóak, egyből beszédbe elegednek mindenkivel, de egy alap, ilyen véletlen összefutós beszélgetés egész máshogy néz ki, mint mondjuk nálunk. Nem mindig megyünk bele olyan nagy, mély beszélgetésekbe, mint amikor mondjuk két magyar barátnő leül egy kávé mellé beszélgetni. Ugyanakkor semmit sem gond elmondani bárkinek. Hogyha összefutnak valakivel az utcán, nyilván téma az, hogy ki csalt meg kit, meg hogy mindenki végig kérdezi a családtagokat, hogy ki hogy van. Megint a könnyedség az, amit mondani tudok. A közlekedés, hát az megint egy külön élmény az, hogy hol lehet gyalog menni, hol nem lehet gyalog menni, hogy kinek az autójába szálljunk be, mert muszáj, mert különben nem tudunk nagy távolságokat megtenni.
A zene és a tánc az mennyire volt számodra fontos, hogyha már a megtartó erőről beszélünk?
Számomra nagyon fontos pontja volt. Nem is csak az, hogy tetszik a kubai zene, meg tetszik a kubai tánc, hanem az, hogy mennyire fontos része az ő mindennapjaiknak. Én amúgy is kiskorom óta táncoltam, nem latin táncokat, de igenis fontos az én életemben is a zene is, meg a tánc is, és az, hogy ott nincsenek korhatára, nincsenek szituációs határa. Én voltam többször is házi buliban az anyósommal, és mindenki nagyon jól érezte magát, és ez egy teljesen természetes történet. Én többször táncra perdültem utcán, egyszer ajándékboltban.
Tényleg?
Mert ezt lehet. Uh-huh. Mert valaki meglátta, hogy nekem tetszik a zene, és akkor megkérdezte, hogy szalszázunk-e egyet, és szalszáztunk. És ez működik, és ez nem egy ilyen magamutogatásra való dolog, hanem megint csak a természetesség. Miért ne? Itt van a zene, itt vagyunk, mi jól érezzük magunkat, táncoljunk.
A könyvedben ugye mindennek a történetéről is írsz, hogy hogyan került oda épp ez a zene, hogy mi a gyökere a daloknak, hogy a történelme a Kubának hogyan alakult. Ebben volt olyan, ami számodra izgalmas felfedezés volt?
Én azt hiszem, hogy ezt a témát is, mint mindent úgy szépen lassan éldegélve raktam össze, és kerekedett a kép. Beszélgettem idősebbekkel, fiatalabbakkal, vagy bizonyos dolgok szakértőivel.
Hány éve jösszként?
Szóval hat uh-huh. éve már.
Mesélsz egy picit róla, hogy honnan jön ez a zene? A
kubai zenében több alap is van. Vannak benne afrikai alapok, amiket nyilvánvalóan annak idején a rabszolgák hoztak magukkal. Az ős alap az a szon, a kubai szon, amire még rájött az amerikai jazz, amit a szesztilalom idején az amerikai szórakozások kapcsán kevertek bele az ország kulturális életébe, és ezekből mixelődött össze az a szalsza zene, és persze a tánc is, ami ma a kubai szalsza.
Van kedvenc épületed? Tehát olyan, ami mellett, ha elmész, mindig megdobban a szíved? És lehet ez épület típus is?
Amit úgy átfogólag imádok Kubában, hogy színes. Színes és nagy terek vannak. A kis jelentéktelennek tűnő utcák is szélesek, persze lehet is a közepén sétálni, mert maximum rám dudálnak, de nagyobb baj nem lesz belőle. De ez az állandó színesség, hogyha látok egy több sárga házat tartalmazó utcát, akkor már úgy meglepődöm, mert zöld, mert keki, mert lila. És mint épülettípus, én nagyon-nagyon szeretem a trinidádi színes házikókat. Nekem ez egy ilyen kellemes hangulat, egy nagyon családias, egy nagyon egyedi légkört ad. Ha viszont úgy igazán kedvenc épület, ahogy mondtad, megdobbantja a szívemet, mikor elmegyek előtte, mögötte, körülötte, az talán a Hotel Nacional, Havannában, a Malecón partján. Maga az épület kívülről sokaknak nagyon tetszik, sokaknak semmi extra, de belülről valami csodálatos. Elegáns, nagyon sok latin, spanyolos jegy van benne, gyönyörű kilátással, a kertjében a pávákkal mindig, a kis élőzenével, a hatalmas vörös foteljaival egy olyan hangulatot áraszt, amit érdemes kipróbálni. Sőt, nagyon sokan nem is tudják, hogy oda csak úgy be lehet sétálni. Sokan azt hiszik, talán jogosan vagy más helyekből kiindulva, hogy ez azok kiváltsága, akik a hotelben szállnak meg, de nem. A Hotel Nacionalnak a hátsó gyönyörű kertjébe be lehet menni. Csak úgy, inni egy koktélt például, és egyszerűen ott jó lenni.
A parkok és ezek a természeti csodák, amiket mutattok a fotókon, ezek inkább turista látványosságok, tehát hogy a turisták mennek el inkább, vagy a helybelieknek teljesen természetes, hogy kirándulnak, vagy ott időt töltenek?
Az utóbbi időben már a helybeliek is egyre többet mennek. Ez régen sem volt egy ilyen kizáró dolog, csak talán meglepő még ma is, hogy a kubaiaknak országon belül sem mindig egyszerű a közlekedés, a távközlekedés különösen. De most már azért lehet meg a kollektív taxikkal, vagy egy szomszéd segítségével, vagy egy csomóféleképpen, és az utóbbi szerintem 3-4 évben most már a kubaiak is nagyon szeretnek kirándulni a saját országukban, és értékelik ezt, és abszolút vegyes közönség található ezeken a gyönyörű természeti helyeken is.
Legnépszerűbbek.
Tengerpartokból nagyon különleges. A déli részen egymást követő két helyen az egyik a Disznóöbölben, azért, mert más, mint a többi, mert ez nem egy homokos tengerpartos rész, hanem szivacssziklákkal van kirakva, és kisebb-nagyobb öblökkel is valami csodálatos. És azon túl a tipikus homokos, gyönyörű és kellemes, az pedig Trinidad. Nekem ez a két nagy kedvencem tengerpartban. De igazából bárhova megy az ember az országban, szerintem tényleg gyönyörű helyek vannak. A nem tengerpartos kategóriában pedig az én nagy kedvencemet úgy hívják, hogy El Nicho. Ez egy természetes forrás, majd abból már patakos és vízeséses rész, kis erdei utakkal, madárcsicsergése, jéghideg a víz, de meg kell benne fürdeni. Nekem ez oda menni mindig egy nagyon erőteljes találkozás a természettel.
Nekem nagyon meglepő volt, hogy azt írod, hogy például nincs elnevezve Fidel Castro-ról utca, épület, hogy a neve ilyen módon nem őrződött meg, akkor hogyan?
Azt gyanítjuk, hogy ez az ő saját döntése volt, de mindenféleképpen egy nagyon tudatos döntés. Ez kicsit ilyen nagy testvér jelleggel Fidel köztünk él. Ugye, hogyha elnevezünk valakiről utcákat, főleg, hogyha emlékműveket állítunk neki, akkor azzal azt a tudatot erősítjük, hogy már nincs köztünk. És Kubában pedig fontos volt azt a tudatot erősíteni, hogy Fidel szelleme mindenben jelen van. Rengeteg ilyen kiírással is találkozunk, ilyen graffiti jelleggel, vagy felkiáltásokkal, vagy akár plakátokon. Plakátokon ott van ő is, ő meg híres mondatait idézik, de nem akarták egész egyszerűen azt erősíteni, hogy ő ebben a formában már nincs az ország élén. És most nem régen Raúl Castro, tehát Fidel öccse is elbúcsúzott a kubai politikai élettől, és mégis fenntartják ugyanazt a rendszert, amit a Castrók építettek ki. Az, hogy ezeket az alakokat így óvják, hogy ennyire beépítik a gyermekek mindennapjaiba, szerintem egy nagyon-nagyon fontos alapköve annak, hogy ez tudjon egyáltalán működni, igen, még a mai világban is. Az, hogy már az ifjú felnőttek, ahogy kikerülnek az iskolából, világot látnak valamilyen formában, szinte mindegy, hogy virtuálisan, vagy valakivel beszélgetve, vagy ténylegesen utazva, elkezd felvetni kérdéseket, de egyelőre ezeket megfelelően kezelik, úgy tűnik.
Fidel személyét rengeteg legenda és némileg tényekkel is alátámasztott érdekes történet övezi. A megmentő, a kalandor, a politikus, a férfi, az apa, minden szerepére jut egy külső, vagy éppen közvetlen környezetéből induló anekdota. A 60-as években például híre ment, hogy nyilvános megjelenései során, és főleg mivel többször adott interjút a nemzetközi sajtó előtt is, személyes védelme érdekében mindig golyóálló mellényt hordott a katonaruha alatt. Az egyik utazása alkalmával az Amerikai Egyesült Államokba menet, a repülőn kedvenc amerikai riporter előtt spontán levette kabátját és ingét, hogy bizonyítsa, a pletykák valótlanok. Az egyik leghíresebb történet és legkeresettebb képes lap a beszéde közben Fidel vállára szállt fehér galamb képe. Megrendítette a hallgatóságot, és azóta is megrendíti a kubai népet a jelenet, melynek Fidel Castro az 59-es januárjában tartott a győzelmet követő egyik első nagy beszéde során lehettek szemtanúi. Néhány fehér galamb repült el a tér felett, és az egyik tett egy kört Fidel felett, majd könnyedén a vállára szállt, és ott is maradt. A népszava elakadt, csodálattal bámulták és égi áldásként értékelték, Fidel a rá jellemző humorral kezelte, könnyed spontaneitással szövegébe foglalta a váratlannak ható jelenetet. Kubában a mai napig emlegetik és csodálják az emlékezetes helyzetet, kényelmesen figyelmen kívül hagyva a gyakori galambtartás és idomítás hagyományát a szigeten.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd maradunk még egy fél óráig Kubánál és a Kuba Mia című könyvnél, amelyben a szerző Ana Camejo 500 pontban mutatja be az országot, amelybe évekkel ezelőtt beleszeretett. Ole Andrával várom tehát vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.